Tisztelt hallgatóság, bejelenteném a konferenciánk első előadóját, dr. Csepregi Andrást, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docensét, az OM Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetőjét. Régi tradíciónkhoz híven néhány szót szólnék az előadókról, hiszen nem mindenki ismeri az előadóinkat. Csepregi tanár úrnak a munkásságáról hosszan lehetne mondani, a lelkészi tevékenységéről, tudományos tevékenységéről. Itt én két nagyobb elméleti tanulmányát emelnék ki, a Bivó István kereszténységéről szóló tanulmányát, illetve Walter Wink teológiájáról szóló tanulmányát, de rendhagyó módon én egy mást emelnék ki, és azt hiszem, hogy nem fog érte nagyon államtitkár úr megharagudni. Amikor 2006. júliusában megkapta a kinevezését az államtitkári posztra, akkor az egyház lapjában Prőle Gergely a következőt írta. Mint a kelenföldi gyülekezet tagja, a 90-es évek derekán megtapasztalhattam Csepregi András bizonyságtevő hitét, teológiai felkészültségét, okosságát, a világ dolgaiban való jártasságát. Most láttam, hogy államtitkárunknak is meglepetés, de én ezt még akkor írtam ki, mert a vicsorgó stílusú közéletünkben ilyet nagyon kevés ember ír, és nagyon kevés emberről írnak, és miután a régi kollegiális ismerettség okán figyeltem is Csepregi András ténykedését, én úgy gondolom, hogy a korábbi évek botrányai, problémás megoldó képességei után az ő tevékenysége során a konfliktuskezelő képessége és a diplomáciai érzéke, amit Prőle Gergely megelőlegezett, az olyan eredményeket hozott azon a területen, ami mindenképpen nekünk is büszkeségre ad okot. Az idézet nem feltétlenül illendő egy tárgyilagos tudományos konferencián, de én azt hiszem, hogy ebben a körben ez mindenképpen idevaló volt és adekvált. Ezek után megkérem államtitkár urat, hogy tartsa meg előadását az egyházak szerepe és lehetőségei a honismeret ápolásában címmel.
Tisztelt konferencia, tisztelt igazgató, tisztelt elnök úr! Nem találok szavakat ezek után a nagyon meleg szavak és nagyon kedves szavak után. Persze érdemeimen felülvalók, amiket hallhattunk. De annál jobban örülök annak, hogy a konferencián jelen lehetek, és néhány szót szóladok egy olyan témáról, ami számomra személyesen azért érdekes, és erről majd részletesen fognak hallani, mert kisgyerekként olyan helyzetben lehettem, hogy követhettem az egyházi helytörténeti kutatás, az egyházi honismereti, a honismeret ápolása évtizedeken át, vagy generációkon át fejlődő gyakorlatát. De a rövid előadásomat először egy kellemetlen kérdéssel kezdeném. Amikor arról beszélünk, akár egy ilyen szakmai konferencián, hogy egyház és honismeret, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon a honismeret ápolása valóban az egyház feladatai közé tartozik-e. Régen is voltak, és ma is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem. Hogy legfeljebb egy oldalága lehet az egyházi tevékenységnek, hanem zsákutcája. És emberek hivatkozhatnak arra, hogy amikor Jézus elmondta az egyház küldetéséről szóló missziói parancsot, akkor beszélt küldetésről, beszélt evangelizációról, beszélt a hit hirdetéséről és keresztelésről, de arról nem beszélt, hogy kutassátok annak a szűkebb pátriának, szűkebb vidéknek a történetét, annak a részleteit, ahol éltek. Misszió és evangelizáció, igen, a honismeret valami más. Vagy lehet arról is beszélni, hogy az egyház feladata a karitatív munka, a szeretetszolgálat, a diakónia, ki melyik kifejezéssel szereti ezt a szép munkát inkább illetni, szegények gondozása, a lelki gondozás, a honismeret megint csak valami más, nem tartozik az egyházi munka fővonalában. És Időnként meg az is előfordul, hogy azok a lelkészek, vagy tanárok, vagy más egyházi munkások, akik belevetik magukat a honismeret ápolásába, megkapják azt a kritikát, azt a jelzőt, hogy csorabogara, tudóskodó, maguknak való furcsa dolgokkal foglalkozó emberek, ahelyett, hogy a dolgukat tennék, olyan adatokat keresgélnek, ami talán nem is fontos, hogy ismerős legyen és összeálljon. És ezek után, a kritikus kérdések után szeretnék erre a kérdésre, hogy mi köze van az egyháznak a honismerethez, egy pozitív, igenlő választ adni, de azt olyan módon, hogy először a honismeret vagy a helytörténeti kutatás fogalmát egy kicsit kitágítanám. Mégpedig úgy, hogy aki helytörténeti kutatással vagy honismerettel foglalkozik, az bizonyos értelemben, hogy ezzel a szakkifejezéssel éljek itt, a közművelődés ügyét is támogatja. A közművelődés ügyét helyi szinten, ami tudjuk, hogy nagyon sokféle formában lehet jelen egy közösségen belül, és hathat egy közösségen belül. Aki a közművelődés ügyét támogatja, tovább lépek egyel, az a közösség építését is támogatja. És ezen a ponton hadd mutassak fel a tisztelt hallgatóságnak egy kis kötetet, Kulturális Partnerség Egyház és Közművelődés címmel adott ki a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus egy kis kötetet, egy 2007-es konferenciának az anyagát találjuk benne. Magam is jelen lehettem ezen a konferencián, és ha az ember semmit nem tudna arról, hogy a legkülönbözőbb felekezetekhez tartozó egyházi közösségek a közművelődés és a közösségépítés területén mit tesznek, csak ezt a kötetet venné kézbe, és találkozna azzal, hogy egészen különböző adottságú településeken, mint például Budapest 14. kerületében, Zuglóban, ami egy növekvő, dinamikusan fejlődő városrész, vagy egy pici Tolna-megyei faluban, Nagyszékelyben, ami egy egészen különleges református sváb gyülekezet otthona. Hogyan tesznek az ott élők, katolikus, református vagy más felekezetű lelkészek a közművelődés és a közösségépítés ügyéért, az csak ezen a köteten keresztül egy hihetetlen színes képet kapna, de természetesen a valóság ennél sokkal színesebb, még ennél is sokkal színesebb. A következő percekben hadd beszéljek röviden azokról a bizonyos gyerekkori tapasztalatokról, amelyek számomra szinte a neveltetésemmel együtt mutatták meg, hogy évtizedeken át, generációkon keresztül, nagyon tudatos építő munkával a honismeret iránti érdeklődés hogyan válhat egy-egy közösség életét gazdagító valósággá. Édesapám 1953-ba került a Tolna-megyei Sárszentlőrinci gyülekezetbe. 39 esztendős volt ekkor, addig a belmissziói munka felelőse volt a bányakerületi, volt evangélikus bányakerületi egyházkerületben. 1953 volt az az esztendő, amikor a független evangelizátor lelkészeknek gyülekezetet kellett választaniuk, akkor telepedett a Sárszentlőrincen, és egészen 2004-ben bekövetkezett haláláig ott élt. Sárszentlőrincen és a közvetlen környezetben egy élő hagyomány fogadta őt, amely megmutatta számára a honismereti helytörténeti kutatás értékét. Addig ezzel nem foglalkozott, nem is foglalkozhatott vele, hiszen a korábbi munkája jó 10 éven keresztül mindig új és új szolgálati helyekre hívta, és ahhoz, hogy valaki a honismerettel behatóan foglalkozzon, ahhoz hosszú időt kell tölteni egy helyen. Ha most gondolatban magunk elé képzeljük Dunántúl térképét és ezen belül is Tolna megyét, akkor gondoljanak a Sió csatornára. A Sió csatornától nyugatra fekszik Sárszentlőrinc, és a Sió csatornától keletre fekszik egy Győrkönyv nevű község, egymástól kb. 10 km távolságra. A török hódoltság után Sárszentlőrinc egy magyar telepesek által betelepített faluvá lett, Győrkönyv pedig egy sváb telepesek által betelepített faluvá. Mint két ikert falu élt egymás mellett nagyon sokáig ez a két közösség, egészen ugye a német gyülekezeti tagok kitelepítéséig. És hát bizonyos értelemben azóta is. Ami összeköti a két községet, és itt lesz igazán izgalmas, amiről beszélni szeretnék, hogy ugyanaz a lelkész alapította a török durás után a két falut. Mégpedig Szenicei Bárány György. És itt jön be a képbe a generációkon keresztül történő építkezés, amikor 1953-ban édesapám megérkezett Sárszentlőrincre, egy olyan tradíciót talál, a szomszéd faluból, Győrfényből induló tradíciót, amely nagyon elevenen, szinte naprakészen tartotta fenn a kezdeti idők emlékét. Ugyanis a két világháború között a német Győrfényben Schmidt János lelkész, aki 21-néhány évet töltött ott, feldolgozta ennek a bizonyos Szenicei Bárány Györgynek az életét. Ha ő nem dolgozta volna föl, talán a magyar történettudomány szinte semmit nem tudna erről az egyébként páratlanul érdekes életről és érdekes, értékes emberről. Nagyon röviden csak annyit mondok róla, hogy Nyugat-Dunántúlon nőtt fel, a hallei luteránus pietizmus fellegvárában Franke mellett tanult, és egy fiatal kori fogadalmának engedve, miszerint tudott arról, hogy a török dúlás után üresen maradt területeken milyen pusztulás maradt vissza, ha egy ilyen vidékre ő hívást fog kapni, akkor el fog menni oda és gyülekezetet fog plántálni. Amikor megérkezett a hívás, fogta magát és átkelt a Dunántúlon, és 1719-ben Győrfényben, később 1721-ben Sárszentlőrincen megalapította a gyülekezeteket, egészen 1757-ig élt, és a Somogyi, Baranyai, Tolnai Evangélikus Egyházmegye szervezőjeként tartjuk őt számon. Ezt a történetet tehát a két világháború között a Győrfényi német lelkész feldolgozta, és miután a Sárszentlőrinci közösség alapító lelkésze is, Szenicei Bárány György, ez a történet édesapám számára is érdekes lett. És itt jön az elem, amit ebben az összefüggésben nagyon jelentősnek találok, hogy hogyan találkozik a történeti kutatás a gyülekezet hétköznapi életével. Hiszen a folyamat odáig is érdekes lehet, hogy valaki levéltárakban kutat, és egy ilyen volumenű füzetben összefoglalja a kutatásainak az eredményét, de ami ebben a füzetben összefoglaltatott, az az évek során a gyülekezet életének részévé lett. A Sárszentlőrinci gyülekezet templom szentelési évfordulója minden év augusztus 9-éhez legközelebb eső vasárnapon van, és ezen a templom szentelési évfordulón, a búcsú napján, édesapám minden évben újra és újra elmondta a falu alapításának a történetét. Ezt én tizen sok alkalommal hallottam gyerekkoromban, részleteire is jól emlékszem, de a lényeg az, hogy azok a gyülekezeti tagok is évről évre hallották, akik egyébként ilyen könyvet nem vettek volna kezükbe. A falu ismereteinek közkincsévé vált ez a történet, ami egy nagyon izgalmas, lelkesítő, a szó legjobb értelemben véve felemelő történet volt. Évről évre hallották ugyanazokat a fordulatokat a szószékről. És ahogy haladt az idő, édesapám, aki mondom korábban ilyesmivel nem foglalkozott, de miután kapott ajándékba egy már megkezdett kutatást, ráérzett a helytörténeti kutatás ízére. Egymás után találta meg azokat a témákat, amelyekkel foglalkozni lehetett. A második nagy témája Petőfi Sándor lett, amiből már ő maga írt egy ilyen kis füzetet. Petőfi Sándor 1831 és 33 között két esztendőn át a Sárszentlőrinci Algimnáziumnak a tanára volt, és még a múlt század 50-es, 60-as éveiben is éltek olyan nagyon idős emberek, akik emlékeztek arra, hogy egész pici gyerekként a nagyszüleiktől hallottak arról, hogy amikor az a érdekes fiú, akiből valami költő lett, de ebben nem vagyunk egészen biztosak, vagy valami ilyesmi vált belőle. Volt helyi szóbeli tradíció, amit föl lehetett dolgozni, volt nagyon sok újrott forrás, amit össze lehetett hozni, és több évi kutatás eredményeként összeállt egy nagyon konzisztens és részletes történet arról, hogy Petőfi milyen hatásoknak volt kitéve az alatt a két esztendő alatt. Kik tanították, mit tanult, ki volt az első szerelme, kinél lakott, melyik házban lakott, mit játszott, mi volt az a labdajáték, a longaméta, ami az angol kriketnek egy közép-európai változata, amit a Siófokban játszottak, és így tovább. És megint csak a kutatás úgy vált a gyülekezet számára közkincsé, hogy 1973-ban, tehát Petőfi születése 150. évfordulójának évében, a felnőtt generációtól kezdve a gyerekek korosztályáig több körben és több fordulóban megemlékeztek Petőfi Sáncz-Szentlőrinci tartózkodásáról is ezeknek a kutatásoknak az alapján. Én akkor 11 éves voltam, 1973-ban, és máig nem felejtem el azt, hogy egy pici faluban, ami akkor sem volt már 1000 lakos, egy körülbelül ennek a közösségnek a háromszorosa gyűlt össze a falu központi ünnepén, a kultúrotthonban, ahol a gyülekezet gondnoka, Laki Pál, szabómester felállt és elszavalta az Egy gondolat bánt engemet című verset. Ez megrendítő dolog volt. És mindez munka, gyümölcse volt annak a sok-sok évtizedes munkának, amit a egymás után következő lelkészek a honismeret és a közművelődés ügyében végeztek. És ahogy evés közben jön meg az étvágy, Sáncz-Szentlőrincnek más irodalmi kapcsolópontjai is vannak, hiszen a hozzá távolabb eső Felső Rácseges nevű pusztán született I.S. Gyula, és a hozzá közelebb eső Alsó Rácseges nevű pusztán született Lázár Ervin, természetesen I.S. Gyula is bekerült a képbe, és Lázár Ervin is bekerült a képbe, és ma már, hogy Lázár Ervin halál után vagyunk néhány évvel, a legutolsó gyümölcse ennek a folyamnak már a nővérem viszi tovább ezt a munkát, aki édesapám utóda lett 1985-ben, egy Lázár Ervin emléknapot megörökítő kisfüzet. Ha egy kicsit hosszú voltam talán ezeknek a partikuláris történeteknek az elsorolásával, az mind csak azért volt, hogy érezzék, kedves hallgatóim, ezen az egy tapasztalaton keresztül is, amit természetesen sok mással lehetne még támogatni, hogy az a fajta a tények iránt való érdeklődő magatartás, ami egy-egy lelkészt, egy-egy tanárt, egy-egy gyülekezeti munkást, régen kántortanítót elvisz a sárga papírokat őrző levéltárakig, hogy megkeresse azokat az adatokat. Az a fajta szorgalom, aminek eredményeképpen ilyen kis füzetek alakulnak ki, hogyan lehet képes egy közösség életét átalakítani. És hadd idézzek most fel ebből a másik munkából egy olyan példát, ami ennek a törekvésnek nem annyira a múltból felépülő ívét mutatja meg, hanem a jelenét. Említettem az előbb a két példám között Nagyszékely községet, ami egy szintén dunántúli, szintén sváb eredetű református, Sáncz-Szentlőrincen hasonlóan pici, előregedő falu. Nagyszékelyben ennek a munkának a beszámolójaként egy fiatal lelkésznő él, aki úgy érezte, hogy ezt a falut, ahol a szószoros értelmében semmi nincs, ezt a falut valamilyen módon a kis dolgok iránti érdeklődés révén sikerülhet újra mozgásba hozni. És leírja itt, hogy készített egyszer egy fényképkiállítást. Körbejárták a községet, és homlokzatokat, kapukat, pajtákat, tornászokat fényképeztek. És azt gondolta először, hogy ennek az eredménye az lesz, hogy azok a vendégek, turisták, látogatók, akik betévednek a faluba, majd ezen keresztül kapnak valami képet arról, hogy a falu milyen. Ezzel szemben az történt, hogy a falu őslakosai tértek be, és nézték meg a képeket, és csodálkoztak rá arra, ami ott van körülöttük, de amit eddig soha nem vettek észre. És találgatták, hogy vajon hol lehet ez a kapu, hol lehet ez a dísz, hol lehet ez a kút. És valamit átéltek ezen keresztül abból, hogy amit ők régen leírtak a saját maguk számára is, hogy amit ők maguk sem tartottak értékesnek, azt gondolták, hogy a világ már elment mellettük, a világ egészen másról szól, a világ az internetről szól, meg az Oscar-díj átadásról szól, meg ki tudja miről szól, az mégiscsak érték, mert szép. És akkor lassan a mondanom végéhez érek ezzel, Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon az egyház a honismeret területén, a honismeret útjait járva, a honismeretet művelve, ápolva mit tehet, akkor talán a dolog lényege felől, akár teológiailag ezt úgy ragadhatjuk meg, hogy ezen keresztül az egyház képviselői, lelkészek, gyülekezeti munkások, tanítók megmutathatják a konkrét dolgok iránti alázatos érdeklődésüket, és megmutathatják ezen keresztül, hogy tisztelik a másik embert, mert érdeklődnek a másik ember életének a részletei iránt. És ez egy nagyon fontos dolog. Bizonyos értelemben azt is lehet mondani, egy másik kifejezéssel élek, amit szintén ebben a kötetben vett papírra valaki, hogy ez előevangelizáció. Ha meg tudom mutatni azt, hogy a másik ember érdekel, akkor a másik ember talán nyitottabb lesz arra, amit mondani szeretnék neki. És hadd zárjam ezt a gondolatmenetet azzal az örömömmel, illetve az örömömre való hivatkozással, ami akkor ért, amikor kezembe vettem ezt a meghívót. Nem tudom, hogy kit dicsér az idézet választása meghívó elején. József Attila ismert versorát olvasok itt. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Idősebb testvérek azt is tudják, hogy nem természetes, hogy József Attila kötetekben ezt a két sort olvasni lehet, mert régebbi kiadásokban ezt a két sort nem olvashattuk. Ezt csak a későbbi kéziratokban találjuk megnyomtatásban. Régebbi kiadásokban olyan verset olvasunk, ahol a két kezdősor hiányzik. Pont ez a kettő, amit most felolvastam. Ennek a két sornak a világába próbáljuk meg belevonni mindazt, amit a honismereti munka lényegéről el lehet mondani, akkor talán elmondhatjuk azt is, hogy ez két értelemben is igaz lehet. Egyrészt, ha valaki Isten keresve megkerüli a világot, akkor belevotolhat sok mindenbe, ami aztán felhívja a figyelmét arra, hogy csak meg kell fordulnom, és Isten ott áll a hátam mögött. A másik értelemben úgy is igaz lehet, hogy Isten ezeken az apró, de fontos részleteken keresztül keres bennünket, és ahol a honismereti munka közösséget épít, ott ezeknek a részleteknek az erejét, a részletek ismeretének a csodáját lehet átélni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen államtitkár úrnak az előadását. Külön köszönöm azt, hogy érzékeltette, hogy a helyi történetírás és a nagy történetírás hogyan függ össze egymással. Én azt mondanám, hogy a partikuláris történeteket nevezzük csak nyugodtan szimbolikus történeteknek, hiszen ezek a szimbolikus történetek pontosan azt jelzik, azt mutatják, amiről az egész előadás szólt. Külön köszönöm a József Attila idézetet. Sokat töprengtünk azon, hogy ezt az idézetet rátehetjük-e. Mielőtt én ezzel az ötlettel előálltam, még azelőtt is gondolkoztam rajta, ugyanis jó néhány József Attila kötetben azon a címen van ez a vers, hogy négy kézláb mászta. Na most, hogyha valaki ezt a könyvet, vagy ezt a verset keresi, akkor tessék a különbséget megnézni a címek között. Ugyanis azzal kezdődik ez a vers a József Attila kéziratban, hogy ami itt van a meghívón, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot, és két sor kipontozva. Tehát ez egy vers töredék, és utána következik az, hogy négy kézláb másztam, és az Isten nem emelt fel engem. És a vers többi része arról szól, hogy most már ő úgy érzi, megtalálván az Istent, hogy azért nem segített, hogy megtanítsa őt arra, hogy magában is boldoguljon. Mert nem segített, mert nem segíthetett. Na most, ha ezt keresi valaki, az Isten itt állt a hátam mögött, vagy a másik kötetben, és nekem mind a két variációból van egy-egy József Attila kötetem, ott pedig az, hogy négy kézláb másztam. Hát ennyit a mottónkról.